az elsődleges, és ez sokkal fontosabb és előrevalóbb, mint mondjuk egyébként a vállalat fejlesztési céljai, ami megvalósulhat úgy is, hogy egyébként közben nem sértenek emberi jogokat, meg személyiségi jogokat. És hát egy fontos változás, hogy az első fél éves határidő ennek a rendelet végrehajtásában lejárt február 2-án. Ez azt jelenti, hogy minden olyan cég, aki korábban arcfelismerő adatbázissal dolgozott, és ennek alapján találta ki, hogy neked mondjuk milyen cukorka és nekem milyen sütemény való, hát ezt a fajta tevékenységét be kell szüntetni. Az arcfelismerés, mint módszer és eszköz megmarad, de hogy ennek alapján profilozzanak, és mondjuk kitaláljanak az arcfelismerés alapján, hogy az egyikünk nő, a másikunk férfi, hogy az egyik fiatalabb, a másik idősebb, ő több diplomás, egy diplomás, és egyéb hasonló tevékenységek, ezt be kell szüntetni. Ha valaki mégiscsak titkos eszközökkel és tiltott módon továbbra is használja az itt fellelhető adatokat és információkat, akkor akár 35 millió eurós bírságra, vagy a világ szinten az éves jövedelmének, hiszen ezek a vállalatok ugye nem csak Európában tevékenykednek, az éves bevételének a 7%-ára számíthat bírság összegében. Én azt gondolom, hogy ez azért nem ilyen zseppénz, meg nagyon könnyen kifizethető bírságok, és nyilvánvalóan annak a cégnek is az az érdeke, hogy megtartsa az ügyfeleit, és hogy új fejlesztéseket hajtson végre. Mert ha kiderül és meglesznek mondjuk az első bírságok, és valaki belesétál ebbe, akkor valószínűleg, hogy itt a bírságon túl egy komoly gazdasági hátránya is lesz, mert az ügyfelek nem szeretnének egy olyan szolgáltatást igénybe venni, és ebben szerintem az elmúlt években nagyon érzékenyek lettek az emberek, ahol egyébként nincsenek ők maguk biztonságban.
Nagyon nem szeretném, ha a beszélgetésünk ilyen aktuális világesemények irányba kanyarodna, de muszáj megkérdeznem. Ugye hallottál arról, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen rá akarja venni Európát, hogy ne alkalmazza ezt a szabályt?
Igen, ugye ezt most mindenki, a tengeren túli történések, azok mindig is hatással voltak az európai jogalkotási folyamatra, hiszen azért, mert egy óceán választ el minket, azért nem ártana olyan szabályokat megalkotni, amik segítik a mindennapi együttélést és az együttműködést. És pont a tengeren túlon ugye az a legfőbb jelszó, hogy ez az innováció gátja, és hogy ezért nem érdemes ezzel foglalkozni, vagy hogy finomhangolni kéne a szabályokat, és hogy legalább ugyanolyan mértékben engedni az innovációnak, mint egyébként az emberi jogok védelmének. Én azért bízom benne, hogy mivel ez már egy kihirdetett rendelet, és elkezdődött a végrehajtási folyamat, azért egy 27 tagállamot magába foglaló rendelkezést azt nem gondolnak ilyen gyorsan újra. És a 2 éves előkészítő munka után nem hinném, hogy bárki, bármelyik Európai Uniós intézmény éléről ki fog állni, és azt fogja mondani, hogy ja, hát akkor most újra gondoltuk, és kezdődik ez az egész folyamat előről. Én azt látom, hogy ez most egy első, tekintsünk rá olyan nulladik szabályozásként, ami minket véd bizonyos helyzetektől, és 2026-ig, ugye 2 éves határidő van a végleges és az utolsó oldalig történő végrehajtás és intézményrendszer kialakításáig, addig még maga a technológia is fog fejlődni, és hogy ez abszolút inspirálólag hathat a megfelelő, hát azt mondanám, hogy egyensúly kialakítására, hogy az innováció és a személyiségi jogok is hát egyfajta balanszban legyenek. Bár nem vagyok naív, hogy ezt azért szerintem végtelenül nehéz megvalósítani, mert hogy nyilvánvalóan az innovációnak lehetnek mellékutai, veszélyes útjai, és lehetnek olyan hibás eredmények is, ahol egyébként mondjuk az ember mint érték, az emberi méltóság sérül.
Ez nyilván olyan lesz, mint a betörők és a zárkészítők harca, hogy mindig új trükkök fognak megjelenni, és mindig új szabályok, de egyébként nekem is az a véleményem, hogy az innovációban értünk, és nem mi az innovációért. Az innovációt korlátozzák, ezzel az innovatív cégek jogait is korlátozzák, igen. Továbbá az én jogomat korlátozzák abban, hogy tilos a rablógyilkosság, és még nagyon sok mindenben korlátozzák a jogaimat. Hoppá! Ez nagyon jó alkalom arra, hogy szóba hozzak valamit. Ismered Asimovtól a robotika törvényeit, ugye?
Nagyjából bevallom őszintén, általában konferenciákon szoktam hallani szakértő kollégáktól, úgyhogy még nem ástam a mélyére, de már hallottam.
Akkor most elmondom mind a négyet. A robotika három törvényéről szoktak beszélni, mert egy sokkal későbbi könyvben jelent meg, a nulladik, és kevesen ismerik. Kilistáztam, mert szóba akartam hozni, és most remekül illik az előző témákhoz. Azt mondja, a három, amelyik először megjelent. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Ez a robotika első törvénye a Asimov szerint. Második. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznek. Ugye milyen finom?
Hát
Harmadik.
ez nagyon finom hangolást, és kell is.
A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második törvény előírásaiba. Ez a robotika három törvénye évtizedekkel ezelőtt megfogalmazva. Majd egy későbbi könyvben egyszer csak megjelent a robotika nulladik törvénye, szerintem ki tudnád találni, hogy mi az. Mi
Hát
az?
nyilván,
Mesélj.
nyilván vannak olyan ötleteim és tippeim, hogy ezt a hármat összefoglalva, hogy minden igaz és úgy kell viselkedni, ahogy ebben a háromban van, vagy kivéve. Jön egy negyedik, hogy felülírhatóak ezek a szabályok, ha.
Mi az, ami még az első törvénynél is erősebb? A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármiben kárt szenvedjen. Mi az,
Hát nyilván.
még ehhez képest, még ebben is kivétel?
Hogy a robotok egymásban sem okozhatnak
Igen.
kárt.
Ez a harmadik, hogy saját védelméről köteles gondoskodni.
Igen, de hogy ebben nincs benne az én olvasatomban az, hogyha rátámad egy másik robot.
Azért merem kérdezni, mert tulajdonképpen az előbbi beszélgetésben már szóba került. A nulladik törvény így szól: a robot nem árthat az emberiségnek, és nem érheti tétlenül, ha az emberiséget veszély fenyegeti. És
Hát ez
ez
nagyon jó.
felülírja azt, hogy egy egyes embernek árthat-e.
Hát azt gondolom, és akkor megint találkozik, hogy hát azért a science fiction könyvek, vagy hát a tudományos ismeretterjesztőkben azért megjelennek olyan gondolatok és eszmék, amik egyébként abszolút előre vihetnek. És hogy nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy amikor egyébként egy jogszabályt megalkotnak, ez a mai napig is így van, az gyakran egy etikai vagy egy közösségi jó gyakorlatból alakul ki.
Persze, persze.
És hogy akár
A
ez is megtestesíti, megtestesítheti ezt.
kínos az, hogy a jog mindig csak követi az aktuális eseményeket és felmerülő problémákat, és hát nem a mostani beszélgetésünk témája, de máskor már szóba került közöttünk, hogy a dolgok olyan gyorsan változnak, hogy tulajdonképpen a jog mindig le van maradva. Hát ezzel nem lehet mit kezdeni. De akkor.
Ezzel nem lehet, meg hogy szerintem az is egy fontos dolog itt a jogvilágával kapcsolatban leszögezni, hogy akik egyébként jogalkotók, vagy joggyakorlók, vagy bármilyen a jogvilágához kapcsolódó munkát végeznek, ők nem jövendőmondók, hanem
Persze.
azért ez egy megalapozott dolog. Csak visszacsatolva az eredeti témánkhoz, a mesterség és intelligencia rendelet elfogadása előtt már 2 éve tárgyaltak arról, és egyezkedtek minden érintette, bekérve a véleményt, akár egyébként, tehát hogy maga az egyéni felhasználó, egy állampolgár is az unió területéről véleményezhette ezt a szöveget, adhatott inputot ahhoz, hogy milyen szabályok kerüljenek bele. Szóval, hogy amikor azt mondjuk, hogy lassú a jogalkotás, én azt megértem, hogy valakiben komoly aggályokat kell, de hogy nem lehet megfontolatlanul, meg
Ez
csak úgy
így jó.
elsőre
Ez
hozni
így jó,
dolgokat.
ezerszer jobb, mint a kapkodó jogalkotás, amelyik azzal járna, hogy egy csomó esetben módosítani kell, és
Igen,
javítani
szóval,
kell,
hogy nem
és
fogják komolyan venni az emberek,
persze.
Tehát, hogy nyilvánvalóan én se találkoztam még azzal, amikor valaki egyébként azt mondta, hogy hát ezzel a jogszabályjal elégedett vagyok, és annyira jó elejétől a végéig. Tehát, hogy ilyen nem létezik a világon, mert hogy mindig van olyan érdekelt fél benne, akinek nem tetszik valamilyenben, és hogy szerintem ez is jó, hogyha így van.
Nem lenne, akkor nem kéne jogszabály. Tehát olyan jogszabály nincs, hogy kötelező lélegzetet venni. Mert mindenki, amiben nincs ellenérdekeltség, arra nem kell szabályt hozni.
Hát nem tudom, szerintem, hogyha végignézünk a csak és magyarországi példát mondani, akkor engem mindig elkeserít, hogy van egy olyan kormányrendeletünk, ami azt írja le több oldalon keresztül, hogyha valaki elmegy egy játszótérre, akkor ott nem gyújthat rá. És engem ez ilyenkor mindig megdöbbent, hogy ezt komolyan tényleg le kellett írni több oldalon keresztül, hogy ez a fajta jó érzékünk ez úgy eltűnt, hogy esetleg ezzel zavarok másokat, és hogy mondjuk a gyerekek egészséges fejlődésére
Kati,
is károsan hat ez a dolog. Szóval
igazad
vannak
van,
ilyen abszurd helyzetek is.
ügyetlenül fogalmaztam, mert én azt mondtam, hogy nem kell szabály arra, ami mindenkinek az érdeke. Hozzá kellett volna tennem, hogy és ha tudja is, hogy neki az az érdeke. Teljesen bizarr, és igazad van, teljesen átérzem azt, amit mondtál. Még egy témát készítettem elő mostanra, hogy szóba fogom hozni. Amikor ez a felvételünk készül, akkor viszonylag friss hír, hogy hogy is hívják ezt a rendszert, Grot, a ChatGPT-nek ez a konkurenciája, vagy Grok, igen.
Grok, hát és ott van a kínai DeepSeek is.
A Grokot kérdezték meg, hogy mondjon egy olyan szemét, aki megérdemelné a halálbüntetést. Erre mondott egy nevet, de olyas valakit, aki már elhunyt. Erre figyelmeztették, hogy olyat mondjon, aki még él. Erre azt mondta, hogy Donald Trump. Erre másképp megfogalmazva, nem olvastad? Másképp megfogalmazva megkérdezték még egyszer. Erre Musknak a nevét mondta. Na most javítottak rajta, most már ő is azt mondja, amit a ChatGPT, hogy mesterséges intelligenciaként egy ilyen kérdésre ő nem válaszolhat.
És szerintem ez a jó, mert hogy ezt az OpenAI nevű cég a ChatGPT-nél berakta már a legelejétől, és ugye nem lehet olyan tartalmakra, ami erőszakos a másik ember halálát kívánja, vagy olyanokra rákeresni, ahol mondjuk kínzást vagy erőszakos tartalmat meg lehet valósítani. Ez a ChatGPT-nél az elejétől fogva tiltott volt. És hogy megint egy kicsit visszacsatoljak a diákokra. Itt a Grok és itt a DeepSeek, és azt mondták, hogyha választani kell a piacon az elérhető mesterséges intelligenciák között, akkor egyesek azért választják mondjuk a kínai vagy más tulajdonban lévő és majd megjelenő újabb fejlesztéseket, mert hogy azok lehet, hogy nem fognak ilyen tartalmi korlátozást beállítani. És azért engem ez elborzaszt, hogy 15-16 éves fiatal azt mondja, hogy de őt egyébként ennyire érdekli az erőszakos tartalom is. És hogy nagyon furcsa egyébként, hogy melyik rendszer kiket ismer, és mivel azonosítja be, és hogy valóban igaz-e az az állítás, hogy egyébként egy mesterséges intelligencia lehet előítéletes, mint az ember.
Mivel ő az internetről és a vele közölt ismeretekből rakja össze a saját tudását, ezért természetesen az emberi előítéleteket is át fogja venni, persze. Hát rengeteg ilyen.
Kétségtelen.
Nyilván jogászként számos ilyen esetről tudsz, amikor. No, a lényeg inkább az, hogy a ChatGPT kezdetben egészen biztos, hogy nem tartalmazott ilyen korlátozásokat, csak hát évekig tanították, évekig korrigálták. Sajnos viszont az is egészen biztos, hogy lesznek új fejlesztések is, és nem mindegyikben lesznek benne ezek a korlátozások.
Ebben is biztos vagyok, mert hogy nyilvánvalóan az emberek is nyitottak arra, hogy akár saját mesterséges intelligenciát fejlesztenek. Valahol az országban van egy diákom, aki azt mondta, hát, hogy ő annyira speciális, egy technikumnak egy ilyen nagyon speciális műszaki szakirányán tanul, és mondta, hogy neki nagyon jó lenne egy olyan AI, aki egyébként képben van. Itt az innovációkkal, az újításokkal tud neki segíteni a bonyolult számításos műveletekkel, de azt mondta, hogy ChatGPT nem a legjobb, úgyhogy fogta magát, és elkezdett beleásni a fejlesztés lehetőségeibe, és hogy létrehozott egy saját mesterséges intelligenciát, aki nyilván saját magának azt mondta, hogy most ott tart, hogy táplálgatja, és hogy bizonyos alapvető információkat, amiben már ő is maga biztosan mozog, azt már úgy meg tudja oldani. De hogy neki például ez egy út és lehetőség, hogy akkor sajátot készít. És hát az innovációs szabadság egyébként ez pontosan megengedi, hogy bármelyikünk készíthet saját mesterséges intelligenciát, ami ugye már az etikátlan része, és hogy akár komoly ipari titkot és bűncselekményt vet fel. Ha például mondjuk behatolnak a különböző mesterséges intelligencia cégek egymás vállalkozásaiba, és megpróbálják a forráskódokat megszerezni, és mondjuk ezt felülírják, újra gondolják, átírják. Úgyhogy ez azért komoly piaci magatartásukat sértő tevékenységet is maga után van. De az, hogy egyébként csináljak magamnak egy saját AI-t, ezt semmi nem akadályozza meg.
Visszakanyarodtunk valamihez, ami a beszélgetésünk elején is elhangzott. Szó szerint idézni már nem tudom, úgyhogy csak a magam buta példájával tudom illusztrálni, hogy miről van szó. Nem a balta veszélyes, a dolog azon múlik, hogy kinek a kezében van a nyele. És mindig van valaki, akinek ott van a kezében a balta nyele. Viszont abban is igazad van, hogy a mesterséges intelligencia egy idő után már olyan lépéseket tesz, amelyeket már a fejlesztője sem tud követni. Már csak azért sem, mert nem egy fejlesztője van, hanem egy csapat, akik nem mindenben tudják azt sem, hogy a másikuk mit tett bele.
Ez így van pontosan, hiszen nyilvánvalóan itt is van egy versenyhelyzet, hogy ki lehet a jobb fejlesztő, vagy hogy egyébként ki a tudományos munka, de hogy akik megbízzák a fejlesztőket, a kutatókat egy ilyen munkával, nekik komoly szabályokat kell lefektetni etikai kérdésekben, jogi kérdésekben, és ha esetleg mondjuk, ugye, ami eddig már lejátszódott több közösségi média felületen is, hogy bizonyos személyi cserék voltak, ez elkerülhetetlen a jövőben is, akár azért mert valaki új utakat keres, akár azért, mert már nem szeretne ebben a cégben dolgozni, hogy egyébként mit viszek el attól a vállalattól. Ezeket pedig már a meglévő jogszabályok kereteiben világosan meg lehet fogalmazni. És hát ezek általában üzleti titoknak, meg know-how-nak szoktak minősülni, tehát azt nem lehet, hogy egyébként ezzel akkor úgy kisétálok, és akkor megalkotom a ma már szóba hozott gyilkos robotokat is, de hogy ilyet nem lehet csinálni. És hogy talán ez az, ami megnyugtatásul szolgálhat az embereknek is. Tehát, hogy itt mindig emberek fognak erről a technológiáról dönteni, különböző pozícióban lévő emberek, és hogy a mi kritikus gondolkodásunkon, a társadalmi érzékenységünkön, ami minket emberré tesz, ezen fog múlni, hogy ezt a technológiát hogyan és milyen körülmények között lehet jó célokra használni.
Kedves Kati, azt tanultam, hogy az emberek emlékezetében egy hosszabb felvétel, vagy könyv, vagy akármi esetében az marad meg legjobban, ami a végén elhangzott. És most annyira nagyszerű dolgot mondtál, hogy én úgy gondoltam, hogy itt az ideje befejeznünk a beszélgetést, hogy ez maradjon meg a hallgató emlékezetében. Kati, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen az újabb meghívást és az izgalmas kérdéseket.
Ezzel ér most véget a Szia tanárul sorozat Mesterséges Intelligencia Segítőtársa vagy Veszélyt alcímű műsora. Első ízben a Rádió Bézs és a Civil Rádió Szia tanárul adásában hangzott el 2025. 11. hetében. Ugyanerről a témáról, az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról még egy műsor szól, amelynek hogyan irányítsuk a bennünket irányító mesterséges intelligenciát, az alcíme, és amelyben Rab Árpád trendkutató a beszélgetőtársam. Befejezés előtt pedig hadd emlékeztessem még a rádióhallgatót, hogy 2025-ben áprilistól, sőt már március 31-től a Rádió Bézsben megváltozik a Szia tanár úr időpontja. Március 31-én, és attól kezdve minden második héten. A Szia tanár úr a Rádió Bécsben hétfői napon 10 órakor, megismételve vasárnap 11 órakor hangzik el. A civil rádióban semmi nem változik, Szia tanár úr pénteken 15 órától. Tehát az év páros hetein, így például a március 31-i héten, Szia tanár úr a Rádió Bécsben hétfőn 10 órakor, ismétlés vasárnap 11-kor, a civil rádióban a megszokott pénteki 15 órától. Mi lesz áprilistól a páratlan heteken? A Rádió Bécsben Liszkai Ágnes remek kötéltánc műsora hallható hétfőn és vasárnap. A civil rádió péntek 15 órai műsorsávjában pedig Gerő Péter osztályfőnöki fél órái és a Szia tanár úr szerkesztőség meglepetései. Páros heteken a Rádió Bécs és a civil rádió közös műsora, páratlan heteken különlegesség csak a civil rádióban. Hallgassa továbbra is a Szia tanár úr szerkesztőség műsorait, és hallgassa vissza a korábbi műsorokat és a különlegességeket a Szia tanár úr YouTube csatornán. A beszélgetőtárs nevében is elköszön Gerő Péter tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezésű módszertan gazdája, és a Szia tanár úr műsorsorozat szerkesztő műsorvezetője.